Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. 600 éves arcot rekonstruáltak. A templomosok titkos alagútját azonosították Akkóban. Kutyák segítenek a régészeti feltárásokban. Kiderül, hogy miként képes a légy a plafonon landolni. Már a 14 hónapos gyerekek is értik, hogy mit jelent, ha a nagyok számolnak. A karburátor egyik feltalálójára emlékezünk. Kiderül, hogy milyen űrhajóval hódítjuk meg majd a naprendszert. 5 éven belül felszámolják a csendes óceáni szemétsziget felét. Növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő, és nem mindegy, hogy miből issza a kávét, hogy miért, ez is kiderül a mai műsorban. Elsőként arról hallhatnak, hogy különleges csontvázakat találtak a londoni Towerben. A londoni Tower leginkább börtönként ismert, noha hosszú időn át palotaként, illetve közösségi és temetkezési helyként is működött. Egy nagyjából 40 éves nő és egy 7 éves lány csontvázára bukkantak a Towerben, számol be az egyik tudományos lap. A leletek az építmény leláncolt Szent Péter kápolnájának közelében kerültek elő. A Towerben az 1970-es évek óta nem találtak csontvázakat. A maradványokon végzett analízis alapján a nő kemény fizikai munkát végzett, és mindketten betegségben halhattak meg. Alfred Hawkins, a Towert kezelő non-profit szervezet kurátora szerint a felfedezés azt sugallja, hogy az építményben nem csak bűnösöket és előkelőket, hanem alacsonyabb státuszúakat is temettek. A Tower közel 1000 éven át volt lakott, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy a palotaként, erődként és börtönként funkcionáló komplexum az itt dolgozóknak is otthont adott. A kutatók a kápolnánál folyó megelőző feltárás során találták meg a csontvázakat a szentély bejáratánál. A két test a hátán, lábbal kelet felé feküdt, ez jellegzetes keresztény temetkezésnek számít. A nő mellett lévő szögek arról árulkodnak, hogy koporsóba helyezhették, míg a lányt egyszerű halotti lepelbe burkolták. A csontvázak az 1450-1550 közötti periódusból származhatnak. Különleges csontvázakat találtak tehát a londoni Towerben, és maradunk még a múltban, a folytatásban is, 600 éves arcot rekonstruáltak. A szakértők a skóciai Aberdeenben rekonstruálták az SK-125 jelű csontváz arcát, számol be az egyik tudományos lap. A 40-es évei végén járó férfi súlyos fogászati problémákkal küzdött, foginsorvadása, hosszú időn át kínzó tájogja és szuvas fogai is voltak, szemei pedig igen közelültek egymáshoz. A lelet 2015-ben került elő, 59 teljes csontvázzal és több ezer töredékkel az Aberdeeni Művészeti Galéria felújítása előtt zajló feltáráson. Az épületet 1885-ben emelték egy 16. században elpusztult középkori templom és rendház helyén. A maradványok közül a legősibb az SK-125, ez az 1050-1410 közötti periódusból származhat. Szénizotópos-kor meghatározást is végeznek majd később a maradványokon. Egyelőre csak a már biztosan ismert korú leletek alapján tudták behatárolni a férfi életének periódusát. Azért választották ezt a leletet a rekonstrukcióra, mert a koponya rendkívül épen maradt fenn, és a férfi egyedi sírban pihent. A szakemberek megállapították, hogy a férfi fogai, ínye és háta sem volt egészséges. 159-166 cm magas volt, ez alacsonyabb a korabeli skót átlagnál. A maradványok származását is elemezték, a fogaikba beépült izotópok alapján. Míg a legtöbb itt eltemetett ember helyi lakos volt, a férfi nem Aberdeen környékén nőtt fel, hanem feltehetően a skót felföld északnyugati részén, esetleg a Hebridákon, ám élete utolsó éveit Aberdeenben tölthette el. A digitális modellt Hayley Fisher törvényszéki művész hozta létre, bár a szem kék színe, illetve a hajszíne és a kopaszodás feltételezés, a rekonstrukció így is pontos képet ad a férfi arcáról. Az aberdeeni csontvázak többsége felnőttektől származik. Sok maradványon azonosították a különböző betegségek nyomait, mindannyian nehéz fizikai munka jeleit viselték, és gyakoriak voltak a fogbetegségek. a szakértők következő célja az, hogy az emberi maradványokat és a velük együtt talált tárgyi leleteket átfogó belemzés alá vessék, hogy jobban megismerjék a történetüket. Érdemes megnézni az interneten, hogy hogyan is néz ki a 600 éves rekonstruált arc. És a folytatásban is maradunk még a múltban, a templomosok titkos alagútját azonosították Akkóban, ez az egyik témánk, és szó lesz arról, hogy kutyák segítenek a régészeti feltárásokban. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A templomosok titkos alagútját azonosították Akkóban, ez tehát a következő témánk. A mai Izrael területén található város adott otthont egykor a templomosok központjának. A templomos lovagrend a keresztes háborúk idején jött létre a Szentföldön, Jeruzsálemben. Miután 1187-ben a várost elfoglalta a Szaláddín, a szervezet Akkóba települt át. A szakértők régóta tudják, hogy a város mélyén egy alagút hálózat fekszik, amelyet a lovagok arra használtak, hogy a kikötőből a főhadiszállásukhoz szállítsák a kincseket és árukat. Albert Lin szakértő közelmúltban Akkóba utazott, hogy a helyszínen tanulmányozza a maradványokat. Csapatával lézer alapú távérzékelést is bevetett, hogy a rejtett járatokat is megtalálhassa. A kutatócsoport egy őrházat és több alagutat is felfedezette a felszín alatt folyó vizsgálat során, illetve a templomos erőt tanulmányozásakor. A hálózata a rend egykori kincses tornyához kapcsolódott. A lovagrend a 12. században jelentős politikai és gazdasági hatalomra tett szert. A szervezet a francia uralkodói családnak is kölcsönzött, negyedik Szép Fülöp viszont úgy döntött, nem törleszti a tartozást. Ehelyett 5. Kelemen pápa segítségével egyetlen éjszaka alatt elfogadta a rend vezetőit és több tagját, majd egy középkori koncepciós persorozat keretében gyakorlatilag felszámolta a szervezetet. A templomosok felemelkedéséről, működéséről és bukásáról számos mítosz született. Az egyik szerint Akkó máig őrzi a lovagok kincsét. Elképzelhető, hogy a történetnek van valóság alapja, és a város mélyén elrejtve valóban jelentős templomos leletek várnak a felfedezésre. A templomosok titkos alagútja után, amelyet Akkóban fedeztek fel, a folytatásban még mindig régészet, kutyák segítenek a feltárásokban. Különleges kiképzésben részt vett kutyákat használnak horvát archeológusok régészeti leletek feltárására. A három belga juhász, Panda, Szetve, Mali és egy német juhászkutya, Arven, 5 Krisztus előtti 8. századi sírhelyet szagolt ki, és észlelt korábban feltárt sírokat is 2015 óta Dvisica és Karlobag településeken, a horvát tengerparthoz közeli Velebit hegységben. A kutatásban résztvevő szakemberek tanulmányukban elsőként számoltak be olyan kutyákról, amelyeket biológiai detektorokként használnak a régészetben. Dvisica településen 5 feltárt sírból 4-ben találtak emberi maradványokat, amelyeket szénizotópos-kor meghatározással és régészeti leletanyag elemzéssel a Krisztus előtti 8. és 1. századra datálnak a régészek. A leleteket vakkeresés és kétszeres vakkeresés módszerrel fedezték fel. A vakkeresésnél a kutyák és a vezetőik nem tudják, hogy hol a sír. A régészek vezetője azonban feltételezi azt. Még a kétszeres vakkeresésnél senki sem tudja, hol kell keresni. A sírhely nem látható a föld felszínén, és nem lehet tudni, merre találhatóak a nyomra vezető szagok. A kutyákat minden esetben megszokott sorrend nélkül véletlenszerűen engedik a vizsgált területre. A kutatások megmutatták, hogy a különleges kiképzésben részt vett kutyák akkor is kiszagolják az emberi maradványokat, ha azok nagyon kis mennyiségben vannak a területen. A régészek vezetője szerint a meszes talajnak köszönhető az, hogy megmaradtak a szagok. A kutyák a szagot követik, de nem azonosítják a holttest pontos helyét, ezért elemezni kell a munkájukat és figyelembe kell venni a különböző geológiai adottságokat, mondták el a kutatók. Kutyák segítenek a régészeti feltárásokban, erről hallottak tehát az elmúlt percekben, és az ebek után jöjjenek a legyek. A folytatásban rövidesen kiderül, hogy miként képesek landolni a plafonon, illetve szó lesz arról is, hogy már a 14 hónapos gyerekek is értik, hogy mit jelent, hogyha a nagyok számolnak.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Miként képes a légy a plafonon landolni? Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Aki próbált már a lakásba bejutott legyet elcsípni, az bizonyára jól tudja, hogy mennyire végtelenül gyorsan reagálnak a kézmozdulatokra. Szuperképességeik azonban nem merülnek ki ebben. Egy új indiai-amerikai kutatásban azt igyekeztek felderíteni, hogy miként képes a légy fejen állva leszállni a plafonon. Az eredményeket pedig az egyik tudományos folyóiratban tették közzé. A legyek komoly műrepülő gyakorlatokat hajtanak végre, és ezek között is kiemelkedik a gravitáció hatását ellensúlyozva landolás, ehhez pedig az érzékszervi jelek és a mozgás rendkívül összehangolt koordinációjára van szükség. A manőversorozat lépéseinek feltárásával robotjárművek mozgását tehetik majd sokszínűbbé, ezzel kibővítve az elvégezhető feladatok körét is. A kutatócsoport több irányban elhelyezett kamerákkal a nagysebességű videókat készített a laborban tenyésztett legyekről. A legyeknek egy számukra kialakított kis röpdében kellett manőverezni, és a sikeres és sikertelen landolások felvételeit elemezték ezt követően. Az egyébként igen gyorsan mozgó legyek többféle módszert is használtak a landoláskor, azonban mindegyik egy meghatározott mozdulatsorból állt. Először elfordultak repülés közben, majd kinyújtották legelső lábaikat, majd a felületet megérintve a testük állását úgy igazították, hogy végül minden lábuk elérje a plafont. A mozdulatsor hasonlít ahhoz, amit felreppenés közben, ha például megijesztik őket, mutatnak, csak fordított sorrendben játszódik le, és ehhez a légy az érzékszerveiből érkező információkat elképesztő sebességgel dolgozza fel. A sikertelen landolásokból az is kiderült, hogy ahhoz, hogy leszálljon a plafonra, 500 másodperc alatt kell felmérnie a lehetőségeit. Ha ebből az időből kicsúszik, nem képes landolni. A kutatók szerint a légy csupán a kezdet, számos más rovar manővereit is tanulmányozni kell ahhoz, hogy a közös tulajdonságokra fény derüljön. Ezután lehet majd a felfedezett módszereket a robotika területén is hasznosítani. Ennyit arról tehát, hogy miként képes a légy a plafonon landolni. És a folytatásban egy érdekes megfigyelés következik, már a 14 hónapos gyerekek is értik, hogy mit jelent, hogyha a nagyok számolnak. A számokról még nincs sok fogalmuk a kisgyerekeknek, de azt, hogy miről szól a számolás, valószínűleg tudják értelmezni. Évekkel azelőtt, hogy a kisgyerek ki tudná mondani a számneveket, már fogalma lehet arról, hogy mit jelent a számolás. Állapították meg a John Hopkins Egyetem kutatói. Az egyik szaklapban megjelent tanulmány szerint a kicsik évekre vannak még attól, hogy megértsék a számnevek pontos jelentését, de már felismerik, hogy a számolás mennyiségekről szól. Mondta Lisa Feigenson, a tanulmány vezető szerzője. A kutatók 14-18 hónapos kisgyerekekkel dolgoztak, akik figyelték, amint a kutatók játékokat, kisautókat vagy plüskutyákat rejtettek el egy dobozban, amiben ők nem láttak bele. Volt, hogy a szakemberek minden egyes játékot hangosan megszámoltak, amikor a dobozba ejtették. Figyelj, 1, 2, 3, 4 kiskutya. Máskor csak egyesével betették őket a dobozba, miközben azt mondták, ez, ezek kutyák. Ha nem számoltak, a kisgyerekek alig emlékeztek arra, hogy 4 dolog került a dobozba. Általában megelégedtek azzal, hogy a kutató egy játékot húzott elő, mintha több nem is lenne ott. Amikor azonban meg is számolták a játékokat, a gyerekek egyértelműen várták, hogy újabbat és újabbat húzzanak elő a dobozból. Pontos mennyiségre nem emlékeztek, csak arra, hogy körülbelül hány játék került a rejtek helyre. Nagy meglepetés volt, amikor láttuk, hogy sokkal jobban emlékeztek a játékok mennyiségére, ha megszámoltuk őket előtte. Eredményeink elsőként mutatták meg, hogy már a nagyon kicsi gyerekeknek is van fogalma arról, hogyha az emberek számolnak, az körülbelül milyen mennyiséghez köthető, mondták el a szakemberek. A csapat most számos további vizsgálatot folytat, hogy vajon a korai számolásgyakorlás később jobb számolási készségekhez vezete, valamint hogy az angol nyelvű kisgyerekek reagálnak-e arra, ha idegen nyelven hallják a számolást. Érdekes megfigyelés tehát, hogy már a 14 hónapos gyerekek is értik, hogy mit jelent, hogyha számolnak nekik. Ezek után pedig a folytatásban rövidesen a karburátor egyik feltalálójára, Csonka Jánosra emlékezünk. Mindjárt folytatjuk, maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most a karburátor egyik feltalálójára, Csonka Jánosra emlékezünk. A magyar motor- és gépjárműgyártás elindítója 1939. október 27-én halt meg. Szegeden született Csonka Vince gépépítő kovácsmester 7. gyermekeként 1852. január 22-én. Első tapasztalatait apja műhelyében szerezte. Sokkal nagyobb örömmel vette kézbe a szerszámokat, mint a tankönyveket. Külföldön brit, svájci és francia üzemekben tanulmányozta a gépgyártást, a varrógépektől az akkor teret hódító belső égésű motorokig. Párizsban tudta meg 1877-ben, hogy a budapesti Királyi József Műegyetem pályázatot írt ki tanműhelyének vezetésére. 32 jelentkező közül legfiatalabban, alig 25 évesen ő nyerte el a megbízatást. A műhelyt korszerűsítette, a gyakorlati oktatásban saját költségére szakmunkásokat alkalmazott, ennek fejében a gépeket felhasználhatta saját munkájához is. Első találmánya 1879-ben az első négyütemű vízhűtéses, szelepes vezérlésű magyar gázmotor volt. Ezután elkészítette az 1885-ben szabadalmaztatott a csonkaféle gáz- és petróleum motort. A váltáshoz csak egy kart kellett elfordítani. A gazgyár vezérigazgatója 1887-től Megvárt András felkérésére a gyár fiatal mérnökeivel, Bánki Donáttal dolgozott együtt a vállalat motorjainak beüzemelésén. A két szakember, akik között barátság is szövődött, 1890-ben kis motort szerkesztette a mezőgazdaság és a kisipar céljaira. Ez a gazmotor Bánki Csonka motor néven ismert. Jelentős közös alkotásuk az automatikus csőgyújtással működő motor és a gázkalapács is, leghíresebb szabadalmukra, a karburátorra, benzinporlasztóra 1893. február 11-én kértek szabadalmat. A porlasztó a robbanó motorok gyakorlati alkalmazásának legfőbb nehézségét szüntette meg. A benzint ugyanis fel kellett melegíteni, hogy a levegővel megfelelően keveredve robbanó elegyet alkosson. De a megfelelő és állandó arányú keverést nem tudták biztonságosan megoldani. A valószínűleg később született legenda szerint a múzeumkert mellett sétálva egy virágait parfümszóróval permetező lány láttán támadt az az ötletük, hogy a benzint áramló levegővel porlasszák, ami azzal az előnnyel is járt, hogy a motor maga szívhatta be a keveréket. A karburátorra, amelyen tűszabályozás, féklevegőbevezetés és pillangószelep is volt, a kölni szóró mintájára juttatta a benzingőzta a hengertérbe, a világon elsőként kértek szabadalmat. A porlasztót egyébként a német Wilhelm Maybach is kidolgozta, de ő csak fél évvel később, 1893. augusztusában kért el szabadalmat, de ezt Bankiék miatt már nem kapta meg. A tökéletesített porlasztót a benzinmotoros autóknál a 70-es években szorította ki csak az elektronikus befecskendezés, de egyszerűsége és olcsósága miatt motorkerékpárokon ma is gyakori a használata. Csonka a múlt század elején rendezte be a Műegyetem új mechanikai technológiai laboratóriumát. Több anyagvizsgáló gépe közül a Rejtő Sándorral együtt szerkesztett papír- és szövetszakító gépe a legismertebb. Járműveket is tervezett, így motoros triciklit, majd 1905-ben a postának levél- és csomaggyűjtő autót. Ettől az időponttól számítják a magyar gépkocsi gyártást. Ez a négyütemű, négyhengeres és vízhűtéses motorral ellátott jármű átlagosan 26 km per óra, maximálisan 35 km per óra sebességet ért el. Csonka 1909-ben kezdte meg kis autóinak tervezését, emellett elkészítette az első magyar kompresszoros motort. Tervezett továbbá csónak, bányamozdony, sínautó és tűzoltó automotort, autóbuszt és személygépkocsit is. A motorgyártásban ő alkalmazta először az alumíniumot, a nagy feszültségű mágnesgyújtást és a vezérelt szívószelepet. Csonka állította össze az első magyar automobil szakszótárat, műszereket, mérő és anyagvizsgáló berendezéseket is tervezett. Utolsó szabadalmát 84 évesen nyújtotta be egy láncfűrészre. Csonka János 1939. október 27-én halt meg Budapesten. A nagy feltaláló után pedig további előremutató technológiai megoldásokkal foglalkozunk itt a műsorban. Kiderül rövidesen, hogy milyen űrhajóval megyünk majd meghódítani a naprendszert. És jön egy nagyon jó hír is, 5 éven belül felszámolják a csendes óceáni szemétsziget felét.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben kiderül, hogy milyen űrhajóval utazunk majd a naprendszerbe. Elon Musk feltaláló üzletember újabb részleteket árult el a Starship nevű űrhajóról, amely a tervek szerint nagy létszámú, akár 100 fős legénységet és jelentős utánpótlást szállíthat majd a Holdra és a Marsra. Musk egy élőben közvetített eseményen a texasi gyártóbázison mutatta be a projekt legújabb fejleményeit a napokban, és arról beszélt, hogy a többször használható űrhajó a naprendszer más égi testjeire is eljuthat majd. Musk szerint a Starship űrhajó várhatóan 1-2 hónapon belül teszi meg első útját, amely során 19.800 méter magasra száll, mielőtt visszatérne a Földre. A vállalkozó úgy becsülte, hogyha az űrhajót az elkövetkező fél évben sikerül orbitális pályára állítani, jövőre már embert is szállíthat. Úgy tűnik, hogy a tudatosság nagyon ritka és értékes dolog, és minden lehetséges lépést meg kell tennünk a tudat fényének megőrzése érdekében, mondta Musk, hozzátéve, hogy nyitott a lehetőség, hogy több bolygón élő civilizációvá váljunk. A Starship segítségével Musk szerint lehetővé válik bázisok létrehozása a Holdon és a Marson. A vállalkozó már korábban felvetette a Mars benépesítésének ötletét. 2016-ban ismertetett elképzelése szerint az első emberek már 2025-ben elindulhatnak a vörös bolygóra. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal ezzel szemben úgy véli, hogy az emberes Mars missziók csak a 2030-as években jöhetnek létre. Meglátjuk, minden esetre most bemutatták azt az űrhajót, amellyel meghódíthatjuk a naprendszert. És térjünk vissza a Földre egy igen jó hírrel, 5 éven belül felszámolják a csendes óceáni szemétsziget felét. Megkezdte a műanyag hulladék begyűjtését a csendes óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű berendezés, amelynek egy évvel ezelőtti tesztüzeme kudarccal végződött. Bojanstedt, a tisztító projekt alapítója a napokban jelentette be, hogy a módosított berendezés begyűjtötte az első plasztikot a Kalifornia és a Hawaii szigetek között félúton elterülő gigantikus, Franciaországnál háromszor nagyobb csendes óceáni szemétszigeten, ahová a tengeri áramlások sodorják össze a hulladékot. Szett hangsúlyozta, hogy a sikertelen tesztüzem után partra vontatott és kijavított berendezés minden méretosztályú műanyag hulladékot képes begyűjteni, beleértve a mikroplasztikot is. Hangsúlyozta, hogy a konstrukció működőképes, megvalósíthatónak tűnik a terv a tengeri szemét begyűjtésére. A szerkezetet 2018. október elején vontatták ki a San Franciscói öbölből a Nagy Szeméthegyhez a vízen lebegő műanyag hulladék összegyűjtésére. A próbaüzemet október 17-én kezdte meg. Decemberre kiderült azonban, hogy a hulladékgyűjtő nem a tervek szerint működik. Megfogja a műanyagot, de nem tartja meg, emellett levált belőle egy 18 méteres szakasz. Az U alakú rendszer egy 600 méter hosszú, a víz felszínén lebegő műanyagcsőből és egy 3 méter mélyen a víz alá merülő fésűszerű filterből áll. A filter által kiszűrt szemetet hajók szállítják a partokra. Az első adagot várhatóan idén decemberben, az első fázis után. A konstruktőrök becslései szerint az örvénylő áramlatok természet adta energiáit kihasználó tengeri takarítógép 1,8 milliárd műanyag darabot gyűjthet össze. A projekt keretében a nagy csendes óceáni szemétsziget felét szeretnék eltakarítani 5 éven belül. Nagyon jó hír tehát ez a környezetvédelem szempontjából. A folytatásban azonban egy meglepő, kevésbé örömteli hír következik majd. Kiderült, hogy növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő. És szó lesz egy másik érdekességről is, nem mindegy, hogy miből issza a kávét, hogy miért, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. nemhogy nem segíti kiszűrni a kátrány egy részét, hanem kifejezetten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő, figyelmeztetnek amerikai és brit kutatók, akik az egyik orvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a cigarettacsikkek műanyagszennyezésben játszott szerepére is rámutatnak. A füstszűrő az 1950-es években jelent meg először, és a dohányipar úgy mutatta be, mint a cigaretta biztonságossá tételének egyik formáját, azáltal, hogy elnyeli a tüdőrákért felelős kátrány egy részét, mondta el Tomás Novotny, a San Diego-i Állami Egyetem munkatársa. Hozzátette, ma már azonban tudjuk, hogy ez csupán egyike a dohányipar által kreált mítoszoknak, amelyek a jobb értékesítési mutatókat szolgálják. A füstszűrő sárgás elszíneződése is állítólag csupán egy fejlesztés, amely megerősíti a dohányosokat abban, hogy a szűrő működik, miközben nem a kátrány felhalmozódása, hanem a pH-változás okozza a jelenséget, írja az egyik szaklap. A füstszűrőt azért teszik a cigarettákra, hogy spóroljanak a dohányon. Ezek semmit sem szűrnek, vélekedik Robert Proctor, a Stanford Egyetem munkatársa, aki a dohányipar történetét kutatja. A szakemberek mostanra azt is megállapították, hogy a füstszűrő nem csupán egy marketingfogás, hanem kifejezetten ártalmas az egészségre. Az amerikai tisztifőorvos honlapja szerint bizonyítékok sugallják, hogy a füstszűrők a tüdőrák fokozottabb kockázatához járulhatnak hozzá, azáltal, hogy erőteljesebb szívásra késztetik a dohányzókat, aminek nyomán a cigarettafüstben lévő rákokozó anyagok mélyebbre bejutnak a tüdőszövetbe. A cigarettacsikkek jelentik a globális műanyagszennyezés egyik legfőbb forrását, és egyszer mind a legnagyobb darabszámban előforduló hulladékot világszerte. A füstszűrők egy rendkívül lassan lebomló műanyag típusból, cellulóz acetátból készülnek. Évente 4,5 milliárd cigarettacsik termelődik világszerte, és 10 évbe telik a lebomlásuk. Ezért sem szabad tehát eldobni a cigarettacsikket, és bizony szólni kell, hogyha ilyet látunk. A folytatásban pedig egy érdekes megfigyelés következik, nem mindegy, hogy miből issza a kávét. Charles Spence, az Oxford Egyetem kísérleti pszichológiával foglalkozó kutatója vizsgálata során arra jutott, hogy több dolog képes befolyásolni azt, hogy milyen finomnak értékelünk egy csésze kávét. Egy üvegpohár bögre nem csak azért nyújthat különleges élményt, mert látjuk benne a szépen elkészített tejhabot, vagy különlegesebb kávéknál a rétegeket, hanem azért is, mert az anyaga hővezető képessége miatt viszonylag sokáig melegen tartja az italunkat. Hogy mekkora hőmérsékletet tartunk ideálisnak a főzéshez, az a kutatók szerint kulturális és egyéni ízlés kérdése. De ha a tökéletes hőmérsékleten kezdjük el fogyasztani, akkor a végére már nem lesz elég meleg, így az íze is más lehet. A kerámia bögrék szintén képesek melegen tartani a kávét, de nem olyan sokáig, mint a porcelán vagy az üveg, derül ki a kutatásból. Ha a belső fal a fehér, az azt sugallja, hogy erős itallal van dolgunk. De nem mindegy az sem, hogy milyen a bögre külseje. Az egyik szaklapban közölt tanulmányból kiolvasható, ha a bögre színe rózsaszín, a kávét édesebbnek érezték, a zöldnél savasabb ízt éreztek, a sárgánál pedig mindkettőt. A műanyagpoharak bögrék az utazás során lehetnek jó társak, ám a kerámiával és az üveggel ellentétben a műanyag elnyeli az illatokat. A kutatók szerint a legrosszabb az, ha a poháron még egy műanyag fedél is van. Az eldobható papírpoharaknál jó tudni, hogy a belsejük műanyaggal van bevonva, hogy megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. A szakemberek szerint nem véletlen, hogy az elvitelre kért kávét a legtöbb esetben barna színű pohárban adják, ami jellemzően újrahasznosított papírból vagy kartonból készül, ezek ugyanis a természetesség érzését sugallják. És persze ott vannak még a fémből, rozsdamentes acélból készült bögrék is, amelyben az összes közül a leggyorsabban képes lehűlni a kávé. A kutatók szerint az arany és az ezüst színezet az ital minőségének érzetét is befolyásolja. Érdekes megfigyelés tehát, hogy nem mindegy, hogy miből isszuk a kávét, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!